Léti László, Budapesti ügyvédi kamara elnöke, az Inforádió arénájának vendége. Elnök úr, van elég ügy?
A hagyományos ügykategóriákban egyértelműen kimondom, hogy nincs.
Mik a hagyományos ügykategóriák? Polgári büntető?
Amiben mi annak idején felnőttünk, tehát családjog, ingatlanforgalom, cégalapítás.
Cégalapítás? Hát, azt gondoltam volna, hogy az mindig van. Ha megszűnés van, abból
nem egészen,
van,
nem egészen, mert ugye amikor a rendszerváltozás volt, ugye akkor meg kellett alapítani a 100 000 céget, amely a mai gazdaságot alkotja. De egy idő után ez megtelik. Mindig vannak új cégalapítások, de ezek egyrészt egyszerűbbé válnak, másrészt több az ügyvéd. Az általános ezzel kapcsolatos szakismeret az nagyobb, következésképpen a kínálat is, az ügyvédi szolgáltatási kínálat is nagyobb. Tehát a hagyományos ügykategóriákban baj van. Baj van, mert sokan vagyunk, és kevesebb az ügy. Ez a kamara egyik feladata, hogy az ügyvédeket hozzásegítse olyan ismeretek megszerzéséhez, és igazából rá irányítsa az ügyvédeket arra, hogy magukat képezzék, hogy a nem szokványos területeken, ahol viszont szükség van jogi munkára, ott tudjanak lenni, és megfelelő színvonalon. Miről van szó? Például beléptünk az Európai Unióba, és rögtön rengok és nagyon bonyolult szabály jött be, közbeszerzés, nem olyan régi intézmény például Magyarországon, több reformon is keresztül ment a közbeszerzési jog. Ma Magyarországon úgy tudom legalább 10 000 ajánlatkérés van. Ha azt gondoljuk, hogy az ajánlatkérői oldalon is van egy jogász, és az ajánlattevő oldalon is van mondjuk 1,5 vagy 2, mert legalább 2-3 ajánlat van, akkor az egy évben 30 000 ügy mondjuk. És 30 000 ügyvállalás.
Ezt nem csinálják most az ügyvédek? Hát csinálják, ha ott
csinálják az ügyvédek, és azt gondolom, hogy itt már speciális ügyvédi ismeretekre van szükség, mert ugye ez nem képviselet, vagy büntető képviselet, tehát egy közbeszerzési eljárásban való képviselet, pályázatírás, ez már valahol a pénzügyi tanácsadás határterülete, amit egyébként ügyvéd végezhet. Tehát erre az ügyvéd licensze kiterjed.
Csak meg kell tanulnia nyilván.
Meg kell tanulnia, ehhez szervezetszerű segítségre is szükségük van, és ennek nem csak tételes joganyaga van, hanem van ügyvédi metodikai része is, hogy ne legyen ügyfélpanasz.
A legjobb gyakorlatokat is meg kell tanulni, hogy ez lajozottan
legyen. A módszereket is át kell adni. Új terület a fogyasztóvédelem, a versenyjog, irodák nőttek ki, akik ezzel foglalkoznak. Tehát diverzifikálódik az ügyvédi tevékenység, és egyre több olyan határterületi tevékenység van, amely ügyvédi és más tanácsadói szakmák találkozása. Kérdezem én például, miért nem alkalmas egy ügyvéd általában végelszámolónak, vagy felszámolónak, aki céget tud létrehozni, az miért nem tud céget megszüntetni. Ezek külön szakmaként definiálják magukat. Hát igen, és meg nem is. Határterület. Ingatlan közvetítés. Számviteli tanácsadás. Jogot alkalmaznak. Adótanácsadás. Jogot alkalmaznak.
Mert most van valami adminisztratív akadálya?
Nincs adminisztratív akadálya, csak vannak társ szakmák, vannak más tanácsadói szakmák, akik szintén végzik ezt, adott esetben jogi diploma nélkül. Adótanácsot közgazdász is adhat. Számviteli tanácsadást az közgazdász is végez, könyvelő is végez. De ezeket ügyvédek is tudják végezni, és végzik is. Én azt hiányolom, ami általános ügyvédi felkészültségünkből, hogy például a közgazdaság ismeretek képzése a jogi egyetemen nem olyan erős. Az ügyvédjelöltek, akik tudják az európai versenyjogot és minden esetet ismernek, nagy az érdeklődés, nagy a tudás, kiten tudnak nyelveket, nem nagyon tudnak mérleget olvasni például. Na most akkor, amikor az ügyvédek 80%-a cégeket szolgál ki, akkor tudni kell, hogy az üzletembereknek a nyelve az az adó és a számnyelve. Hogy lehet úgy jogi tanácsot adni, hogy valaki nem tud például alapvető számviteli szabályokat.
De van valami intézményes képzés, vagy iratkozzunk be az ügyvéd még a közgázra, a végzel, és akkor a...
Ez feladatokat ró a jogászképzése is már természetesen a pályára lépés előtt, de a szakvizsga felkészítésre is feladatokat ró. Tehát az ügyvédjelölt képzésben például mi egy olyan irányt vettünk fel, hogy az ügyvédjelölti joggyakorlati időnek az első időszakában, az első másfél év ügyvéd technikai ismeret üzeneteket olvasunk,
oktatunk. Szerkesztés, ilyesmi?
Tényvázlatfelvétel, ügyfelek kioktatása, hogy kell felülni, felállni, bocsánat, tárgyaláson, megszólalni, az ügyféllel való kommunikáció, a másik ügyvéddel való etikus kommunikáció, ügyvitel, taktik, per taktika. Ezek alapvető ügyvédi és nagyon régi hagyományokra visszanyúló ügyvédi ismeretek, amik nélkülözhetetlenek, hozzáteszem. A második szakasza a szakvizsgára a felkészülésnek pedig már a szakirányú képzést kellene, hogy szolgálja, és ebben sok-sok tételes jogi elemnek kell lennie. Az eddigi kamarai gyakorlat Budapesten az volt, hogy a kötelező első szakasz után kötelezővé tettük azt, hogy valamilyen jogi oktatói szolgáltatótól vegyenek igénybe kurzusokat. Ezek általában az egyetemek vidéken is. Akik aztán ezt a szakirányú képzést, tételesői képzést biztosítják. De ugyanilyen szakirányú képzést jelent a szakjogászi képzés, vagy a PhD, ezeket is természetesen elfogadjuk a szakvizsgára való felkészülés során.
Mi a benyomása, a véleménye az ügyvédek médiabeli megjelenéséről? Mi azt tapasztaljuk, hogy az ügyvéd, és amikor én itt ügyvédről beszélek, akkor büntetős ügyvédekről van szó leginkább. Az vérmérsékletük és érdekük szerint nyilatkoznak. Az ügyészség már zártabb, katonásabb, rövidebb nyilatkozatokat tesz, a bíróság meg nem tesz semmit. Elégedett az ügyvédek megjelenésével?
Nem mondhatom, hogy teljes mértékben elégedett lennék. Ez most egy probléma nálunk, és egy napi probléma. Általában azt kell mondanom, hogy az esetek nagy részében az ügyvédek okosan nyilatkoznak. De hogyan kerül sor az ügyvédek megnyilatkozásaira? Az általános elvárás az ügyvéddel szemben az, hogy folyamatban lévő ügyben ő maga ne kezdeményezzen sajtónyilatkozatokat, ne befolyásolja a hatóságok munkáját. Igen, a média nyomás az a jogszolgáltatást befolyásolja.
De hát ezek kétkívül udvarias emberek, úgyhogy ha mi fölhívjuk őket, pontosan. Akkor nem fognak
a büntetőügyek elhajtani. A büntetőügyek azok közérdeklődésre tartanak számot. Én most megfigyeltem, hogy a szőnyegen forgó híres ügyekben hogyan indult be a kommunikáció. Általában vagy saját magától, vagy a sajtó természetes érdeklődésére a nyomozó hatóság megnyilatkozik. Meg is kell nyilatkoznia, tájékoztatni kell a közvéleményt, teljesen rendben van. Közöl bizonyos adatokat, ezek után a média odafordul a másik félhez. Na most, ha egyszer az ügyvédnek az a kötelessége, hogy megtegyen mindent az ügyfele védelmében, kérdezem én, hogy a fegyveregyenlőség elve alapján, hogy néz az ki, hogy még egy le nem zárt nyomozásban egy nyomozóhatóságtól kijön egy információ, és mondjuk a védelem ebben a kérdésben nem nyilatkozik meg. Hát ez föl sem merül. Tehát a védő ki kell üljön.
Föl, hogy ne kérdezzenek?
Ez a dolguk.
Tehát mindenki teszi a dolgot.
Mindenkinek teszi a dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy a védőnek is, vagy a sérteti képviselőnek is bizony ki kell állnia, hogyha komolyan veszi a dolgát. Ezzel nincs semmi probléma. Hangsúlyozom, nem nagyon látok olyan esetet, amikor ez a jogi képviselő kezdeményezi. Most van egy, nem mondom ki az ügyet, a vizsgálatot el fogjuk benne rendelni, meglátjuk annak majd, mi lesz az eredménye. A probléma ott jelentkezik, amikor a nyilatkozattételek során a védő átlépi azokat a korlátokat, amiket törvény, vagy az etikai szabályzat, vagy a jó ízlés szab számára.
Jó ízlést értem. A többiben például mire gondol?
Hát védő például a védői titoknak a kötelezettje. Számomra például a problémát, amikor azt hallom, hogy a védencem ezt mondta, a védencem azt mondta, a védőt tanúként sem lehet kihallgatni, hiába ad felmentést a védence az ügyvédi titoktartás alól, objektív tilalom van, törvény leír, nem hallgatható ki tanúként arról, amit védőként szerzett tudomást. Számomra problematikus, hogy ilyen esetben egy védő például hogyan mondhatja azt, hogy az ügyvéd, hogy a védencem ezt mondta, azt mondta, stb. Stb. Ilyen esetekben nehezen elkerülhető, hogy az ügyvédi kamara ne rendeljen el vizsgálatot, és ne kérdezze meg a védőt, hogy erre a nyilatkozattétele miért volt szükség. A másikor az ügyvédek egymás munkáját minősítik. Az ügyvéd...
Az ritka. Gyakorlatilag jön.
Hát az utóbbi időben nem volt ritka, azt kell, hogy mondjam, és nem örültünk neki, el is. Szóval vannak is ezzel kapcsolatosan eljárások, amikor a másik kollégának a ténykedésére, a szaktudására nézve egy másik ügyvéd olyan kritikai megjegyzést tesz, vagy általában kritikai megjegyzést tesz, akkor a kamara úgy gondolom, hogy emellett nem mehet el szó nélkül, és nem is megyünk el szó nélkül. A harmadik eset az, amikor az ügyvéd az ellenérdekű félre tesz olyan megjegyzéseket, amelyek a jó ízlésnek a határát sértik, az ügyvéd nem teheti ezt meg. Vele szemben magasabb az etikai elvárás, az ügyvéd nem sértegetheti a másik felet, nagyon óvatosan kell nyilatkozni. És van egy kategória, akinek tilos nyilatkoznia, ez az ügyvéd jelölt.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást!